Esti beszélgetés tudományról.
Jó estét kívánok, Erek László vagyok. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm Svint Andrást, aki ma esti vendégünk, aki 40 év történelméről beszél majd nekünk, nem úgy általában, hanem a Műegyetemen folyó űrkutatással kapcsolatban. És bár én azt terveztem, hogy időrendben haladunk majd, de azért egyet hadd ugorjak sokkal-sokkal későbbre, néhány évvel ezelőtt, amikor Önöknél jártam, nagy volt az izgalom, ez, ha jól emlékszem, talán egy szombati vagy vasárnapi nap volt, mégis tele volt a tanszék, Simonyi Károly repült éppen az űrben, és Önök rettentő izgatottan sok-sok fiatallal együtt nézték, hogy a teherautóra szerelt vevővel vagy mással hogy tudják fölvenni a kapcsolatot, és én ott a tanteremben hallottam, amint az űrből Simonyi Károllyal sikerült beszélgetni. Mikor volt ez?
Igen, valóban így volt. Jó estét kívánok! Úgy volt, az izgalom azért volt olyan felfokozott, mert az volt az első előkísérletünk a Maszat műhold földi vevőállomásával.
Na, akkor itt majd mindjárt kell további időrendet borítanunk, Maszat műhold, hát ez a végén jön majd nagyon részletesen, de azért egy, mert még ugye sosem volt magyar műhold, az önöké az első, ami a tervek szerint idén startolt volna, ám de már tudjuk, hogy nem megy el. Nem azért, mert önök nem készültek el a munkával.
Így van pontosan. Kétszeres kudarc jött közbe. Egyrészt egy indiai startigéretünk volt, ez egy holland közvetítőn keresztül volt előkészítve, és Indiának két súlyos rakéta kudarca volt, és ilyenkor egyszerűen a kicsiket félretolják. Gyorsan kell föltenni nagyot, nagy műhold, nagy pénz, és utolérni a sebet. Tehát ez volt az oka, amiért elkéstünk, és lemaradtunk tulajdonképpen, és az a baj, hogy ígéretünk sincs határozott, tehát olyan ígéretünk van, hogy jövő évben visszatérhetünk rá, tehát ilyenkor megkezdi az ember a keresést, hogy hol talál start lehetőséget, és bizony a két igazán nagy hatalom az USA és Japán, azok ezen kis műholdak elől lezártak. Most lehet ragozni, hogy miért, hogy egyszerűen azért, mert sok van a piacon, és nem akarnak csinálni, vagy azért, mert előnyben részesítik a sajátjaikat. Ilyen szempontból mi kívülállók vagyunk, és bizony ezek mind oktatás segítő műholdak. Tehát ilyenkor azt mondja az ember, hogy ha lehet, akkor bezárkózik, nagyon olcsón is viszik föl saját maguk kis holdjait. Úgyhogy mi vagyunk a várakozó listán, megpróbálunk orosz vonalra mozdulni, hát ha sikerül.
Jó, hát akkor nézzük meg, hogy hogy jutottunk el odáig 40 év alatt, hogy hát nem a mi hibánkból nem startol el a mi műholdunk, amiben hát az is benne van, hogy tudunk műholdat építeni. 1970 az idő, amikor a Műegyetem mikrohullámú híradástechnikai tanszékén megalakul egy csoport, hogy űrkutasson. Az hogy volt? Kik dolgoznak ott, és miért pont akkor?
Igen, ez egy érdekes háttértörténet, mert az űr után már nagyon jóval hamarabb megindult az érdeklődés természetesen, tehát valamikor nekem az első élményem a Sputnikhoz kötődik, tehát elég régen volt sajnos, de én egy volt általános iskolai tanárommal együtt lestük, és hallgattuk is a Sputnikot annak idején, amikor megszólalt, ugye még fogalmunk sem volt, hogy hogy kell pályát számolni, vagy mikor jön legközelebb, hanem folyamatosan lestük, tehát ez volt az első élmény.
A hallgatni az mit jelent? A Kossuth rádióban? Vagy saját maguk által készített?
Egy megszállott rádióamatőr volt a tanárom, és neki saját vevőkészülékkel volt. Az újságok publikálták egyébként a frekvenciát, hogy lehet, ha időpontot nem, mert akkor senki nem tudta, hogy kell számolni. És nagy élme volt meghallani. Valószínű ez is valahol egy rugást adott, hogy végül is az űrkutatás mellett maradtam. Később egy rakétatechnikai diákkör címszóval dolgoztunk jó néhányan együtt hallgatva műholdakat, tehát véve az adás, de már akkor megindult egy nagyon erős érdeklődés, hogy mi lenne, ha Magyarországon is műhold készülne.
Még tehát, akkoriban?
Még akkoriban, bizony.
Elég sokáig kellett
igen,
várni.
Igen, sokáig kellett várni. És az első kísérletünk az tulajdonképpen egy balonkísérlet volt, mert egy műhold kis utánzatot, ami rádiójeleket adott, fölengedtünk egy meteorológiai balonnal, és egy kis sikerélmény volt. Ugye jóval alacsonyabban voltunk, meg hát visszaesett a szerkezet, nem úgy, mint...
Meddig ment föl?
30 kilométerig.
Hát azért ez kevés.
Igen, hát a Maszattal most ugyanezt csináltuk meg, tulajdonképpen visszatértünk ismétlésben ugyanahoz a korhoz. De végül is kialakult egy érdekes háttér, amely egy nyomás volt végül is a Műegyetemen, mert az Interkozmosz volt akkor, hogy a világűr békés meghódítását tűzte ki a szocialista országok között, és Magyarország nem volt tagja. Tehát egy külső nyomás eredményeként Magyarország tag lett, de ugyanakkor feladatokat kapott.
1970-ig Magyarországon semmiféle űrkutatással kapcsolatos kutatás
nem volt? Olyan jellegű, hogy fejlesztés volt, talán két évvel előttünk a KFK-ban már megindult, tehát mi ilyen szempontból másodikok voltunk. De az igazi nagy kihívás, hogy és ezért is kötődött a Műszaki Egyetemhez, az volt, hogy meg kell csinálni valamit a fedélzetre. Na most furcsa hozzáállás volt, mert Magyarországon a műszaki vezető réteg az tulajdonképpen úgy minősítette, hogy Magyarország ezt nem tudja megcsinálni. Tehát egy érdekes hozzáállás volt, még 70-ben, amikor mi megalakultunk, akkor is egy nagyon élénk vita zajlott le, hogy vajon képesek leszünk ezt megcsinálni, vagy nem. És egy furcsa helyzet, az akkor még ugye jóval nagyobb elektronikai iparunk volt, az ipar nyomására. Ipar mondta azt, hogy nem olyan buták ezek a fiúk, meg tudják csinálni, és mégis így alakultunk.
Egy konkrét felkérést kaptak, vagy hogy szálljanak be a kutatásba?
Az elsődleges a nyomás volt, hogy szálljunk be, és utána nyilván az ember úgy igyekezett választani, úgy befolyásolták, hogy azt választa, amit senki nem választott, hát így indulunk
el. De ez hogy nézett ki? Akkoriban a szocialista országoknál ugye munkamegosztás volt, és hát alapot azért a Szovjetunió osztotta. Megmondta, hogy mit fejlesztenek mondjuk a számítástechnikában, az NDK-ban, mit Csehszlovákiában, mit Magyarországon. Az űrkutatásban egy ugyanilyen leosztó rendszer működött?
Nagyjából igen, de nem ennyire szigorúan. Mi éppen egy áttörési időpontban keveredtünk be. Tudnék, előzőleg úgy mentek a műholdak, hogy a kísérletet valamelyik ország megcsinálta. Kitalálta, megcsinálta, valóban úgy, hogy leosztották, vagy megegyeztek, nevezzük, ahogy akarjuk. És utána az adatok, valamennyi adat az a szovjet telemetria rendszeren keresztül érkezett. Tehát mondjuk nem közvetlenül tudta venni, nem is tudta volna venni. Na most egy nagyon erős belső feszültség volt, hogy ezek az adat hozzáférések gyakran hónapos nagyságrendű csúszást jelentettek. És mindenki azon gondolkozott már az előttünk lévők, akik tagok voltak, hogy valahogy az gyorsítani kellene.
És maga az adat továbbítás az úgy ment, hogy a műhold rádiójelekkel lesugározta ezt a földre, a Szovjetunióban vették, és odaadták, amikor odaadták?
Pontosan így van. Így van. És ez volt a gond, hiszen a legtöbb mérés olyan adatokat tartalmazott, amit a valós időben lettek volna izgalmasak, tehát már szóval a saját földi állomásommal tudja menni. Föl sem merülhetett. Amikor mi bekapcsolódtunk, akkor született meg egy határozat, egy belső határozat, hogy legyen egy úgynevezett egységes telemetria rendszer, tehát amelyiknek az adatait valamennyi szocialista országban vehetővé tennék.
Mert hogy addig mindenki addig csak a sajátját használta?
Addig kizárólag a szovjeteken keresztül semmi más nem lehetett, csak letette a kísérletét, azt beültették egy műholdba, és utána a szovjetek levették az adatokat, és átadták. Akkor még a klasszikus papírhordozón átadták az adatokat.
Mi volt az első feladat?
Ez is egy érdekes, hogy hogy kerültünk bele. Ugye, aki későn jön, az kapja, ami jut. Hát ilyen elven mindenki az igazi sikerélményt, legalábbis egy fizikus oldalán mindig a kísérlet jelenti. Mérek valamit, eredménye van, publikálom. Az, hogy a mérnök mit csinál meg a háttérben, az kevésbé érdekel. Ad energiát végül is, akkor nagy baja nem lehet, működik, lehozza az adatokat, megint nem lehet. Tehát ilyen kisorsolásos alapon, maradék alapon kerültünk be, és ránk jutott az, hogy mi lássuk el energiával a fönt lévő berendezéseket, tehát amelyek az interkozmosz együttműködésben készültek.
Tehát valami olyan telepet, vagy olyan...
Ez egy külön érdekesség volt, mert közel nem engedtek bennünket, tehát más szóval mi a napelemekből nem kaphattunk energiát, azt a szovjetek kezelték, felügyelték, beletették egy akkumulátorba, és ennek az akkumulátornak a kimenetén volt a mi egységünk, ami stabilizálta, elosztotta a többi kísérlet számára az energiát.
Tehát tulajdonképpen egy tápegységet kellett építeni?
Így úgy hívták ki, hogy másodlagos energiaellátó rendszer, így van pontosan, többet nem is egyet.
Hát valóban nem ez a legromantikusabb, ami az embernek hát az űrkutatásra eszébe jut, pedig kell.
Igen, hát enélkül semmi nem működne. Tehát ezzel indultunk, és végül is elég jelentős része a 40 évnek az ezen a területen tűnt, vagy jött elő, és hát mi is úgy voltunk, mint mindenki természetesen, hogy igyekeztünk volna nagyobbat harapni a tápellátra, de eljutni mondjuk a napelemekig. Nem engedtek a szovjetek. Egyetlen kis lukunk támadt, és ez a rádióamatőr műholdazás területén volt, hogy a rádióamatőr műholdaknál megpróbáltunk betörni. Tudnék, az egésznek a kulcsa az, hogy akkor jutok nagyobb feladathoz, ha referenciám van. Referenciához jutni az ember mindenféleképp igyekszik. Ha rádióamatőr műholdba csinálok valamit, az fönt a világkörben ugyanolyan körülmények közé kerül, mint bármi más. Nincs különbség köztük.
Mert külön rádió amatőr műholdak keringtek ekkoriban?
1980-ban, amikor mi már bekapcsolódtunk ebbe a rádióamatőr körbe, akkor már jó néhány műhold
megszületett. Mert az első 10 év az ezzel telt el, hogy tápegységet szereltek?
Az első 10 év aztán fejlesztettünk. A szerelés kicsit leegyszerűsített maga, meg kellett izodni bizony azokért. És 80-ban volt az az időpont, amikor sikerült előrelépni. Tehát bekeveredtünk egy rádióamatőr műholdba. Ez egy különös amerikai, akkor még ugye NSK, és még vagy Kanada, azt hiszem, volt benne, és az volt a lényeg, hogy kiengedtek bennünket egészen a napelemekig. Tehát a napelemektől kezdve minden energiakezelése miénk volt. Most már az akkumulátorokat mi felügyeltük, és onnan is tovább mi osztottuk el az energiát.
Természetesen, amikor azt mondja, hogy mi osztottuk el az energiát, mi felügyeltük, akkor arra kell gondolni, hogy végül is fölment a világűrbe egy rendszer, és önök tervezték meg, rakták össze az egész műholdnak ezt a részét, amely onnantól kezdve, ha jól gondolom, automatikusan működött.
Pontosan
tehát
így.
Nem egy folyamatos földi felügyeletet valósítottak.
Sugárzott, és ezt meg is kaptuk, ugye saját ellenőrzési adatokat, de végül is önmagára vigyázott, ha így tetszik.
Tehát itt, automata rendszert kellett.
Igen, igen. Itt az volt a nagy kihívás, hogy ezen az egyszemrendszerrel, ami ugye a napelemektől indulva végül is a akkumulátorai terjedt, és utána tovább szétosztva a lecségekre, ezen az egész műhold élete függött, mert ha ez meghibásodik, akkor valamennyi a lecségem, ami fönt van, az gyakorlatilag
működés. Ha jól emlékszem, volt is ilyen, de például.
Igen, igen. Nekünk szerencsére ilyen hibánk nem volt, de ilyen jó néhány esetben előfordult műholdaknál. Tehát ez egy nagy kihívás volt, azután ennek a poénja volt érdekes, mert valóban nagy izgalommal elkészült ez az első egység, integrálták, betették a műholdra, akkor még az Ariane-nek az első startja volt, a másik kritikus dolog volt az a start, hiszen a rádióamatőrök zsebében nem volt pénz, de akkor egész más volt ugye a start költség is, mert a rakéták kísérleti fázisban voltak. Nagy volt a rizikó, hogy mondjuk egy első startra valamit föltenni. Hát nekünk ilyen szempontból szerencsénk volt egyik oldalról, mert fölkerült az Ariane-nek az első startjára, a másik oldalról szerencsétlenségünkre az azonnal a tengerbe végeztetett.
Mert ez nem volt egy sikeres
igen,
start,
mi úgy hívjuk mindig, hogy egy abszolút szinkronpályára került, mert valóban a földdel együtt forog, de benne az óceán.
És természetesen ilyenkor nincs biztosítás, nincs semmi.
Ezekre
a műhold elvész.
Ugyanúgy, mint a Maszatra sincs biztosítás, tehát nem. A műhold elveszett. 83-ban ismételtük meg, utána egy nagy siker lett végül is a második kiadása ennek, mert ameddig a mi egységünknek a működését tudtuk indikálni egyértelműen, sok egység elhalt, gyakorlatilag a műhold használhatatlan volt. Egy kis jeladó működött, de tudtuk, hogy annak az energiaellátása az tőlünk származik. Ez 27 év volt. Tehát 27 évig működött az egységünk, biztosan a világűrbe, utána is lehet, hogy még működött, ha a jeladó hibásodott meg, akkor mi
működik. Az ember azt olvassa, hogy híradás technikai tanszék, akkor hát arra gondol, hogy önök valamiféle kommunikációs berendezéseket építenek. De hát idáig tápegységekről, energiaellátásról, akkumulátorról volt szó.
Igen, így van, azért mi más területbe is belekaptunk, mert az Interkozmosnak az egyik nagyon nagy vállalkozása volt az úgynevezett műholdas adatgyűjtő rendszer. Ennek az lett volna a lényege, hogy a Földön elhelyezett adatok, mondjuk meteorológiai adatok, a gyűjtő rendszerek földobálják az adataikat a műholdra, a műhold összegyűjti, és egy adott gyűjtőpont fölött leadja a Földre. Na ebben a műholdban már sok minden mást is csináltunk. A fedélzeti adóvevőt mi csináltuk.
Ez itt már kommunikációs berendezés.
Igen, igen, pontosan így van. És a fedélzeti számítógépet is, amellett természetesen az energiaellátást is.
A mi az mit jelent? Mindig azt tudom, az hogy műegyetem, mindig a mikrohullámú híradástechnikai tanszék, igen. Mindig az űrkutató pontosan csoport, de ez két ember, 10 ember, igen. 20 ember, mikor hány ember?
Induláskor két ember volt, tudom. Én voltam az első, és volt egy első számú alkalmazottam, ma is ott dolgozik még a bánfalvi kollégám, és utána nőttünk.
Mi volt a csúcs?
A 24 fő. Ez a Vega esetében volták, a Vega Visio az egy kiugróan nagy feladat is volt.
Ez a héliüstökös,
ez a héliüstökös, pontosan így van. Akkor voltunk 24-en, és akkor nagyon sok mindent csináltunk. A többek között a űrszondának a fedélzeti számítógépét, jó néhány alátségnek, hát külön a tápellátó rendszerét, tehát nagyon sok minden készült nálunk.
Mennyi idő? Tehát arra gondolok, hogy a Vega, ha jól emlékszem, a 80-as évek közepén, tehát 85-ben indult a héliüstökös meglátogatására, ennek óriási sajtó visszhangja volt. Mikor kezdtek el dolgozni azon a műszeren, ami aztán 85-ben
ez
elindult?
Valahogy az üstökös programoknál mindig úgy volt, hogy mindig az utolsó pillanatban keveredtünk bele. Itt is egy őrült hajtás volt. Az utolsó egy év, ahogy visszaemlékszem rá, az szinte, majdnem azt lehet mondani, hogy éjjel-nappali munkával ment. Hogy
de mikor kezdték el?
Hát 85-ben ment föl a szerkezet, durva előtte, hát mikor mi bevelkeveredtünk?
84-ben, egy évvel a start előtt még nem volt minden kész?
Mi már akkor startra készen álltunk. Nem volt minden kész, pontosan így van. Hihetetlen rövid idő volt, ami rendelkezésünkre állt. Most az az érdekes, hogy a Rosettánál, ugye meg később évszakos program, ugyanez megismétlődött. Valahogy mindig ilyen kutyaütő helyzet alakult ki, hogy miután a start rögzített volt, ugye a pálya adott, tehát adott a menetrendem, ha úgy tetszik, és akkor kijelöli azt, hogy mikor kell elindulnom.
Ez azért furcsa, mert én mindig azt olvastam, hogy hát ezek az űrprogramok, ezek évtizedes programok. Tehát, hogy azt a szondát, ami majd 2018-ban indul el, azt már 6 éve építik. 20 évvel ezelőtt kezdték el tervezni, engedélyezni, sok el is hal közben, de hogy ezek egy év alatt, az alig, igen, nem is értem.
Ez, hogyne, ez mind, ráadásul minden igaz. Tehát valóban az ötlet, az előfordul, hogy 10 évvel előtte fölmerül már, hogy meg kellene egy ilyen műholdat, űrszondát csinálni. A végén csattan az ostor. Mindig a mérnökökön csattan az ostor, mert addig a fizikusok vitatkoznak azon, hogy mit lehet, mit érdemes, és hogyan kell mérni. Ameddig lehet, ezt az időpontot kihúzzák. És a végén valamikor elkiáltják, sajnos nagyon rövid idő áll már rendelkezésre, amikor meg is kell csinálni az eszközöket. Ugye, mert végül is a fizikusokat a mérnök szolgálja ki ilyen szempontból.
85-ben még van Interkozmosz.
Igen.
A Vega az egy nagy nemzetközi együttműködésnek az eredménye. Igen. Hogy sikerül abba, akkor már a referenciák, a rádióamatőr műholdakról és egyebekről megalapozzák a csoport hírnevét?
Pontosan így van. Ezért emlegettem mindig a referencia kérdését. Tehát amit az ember le tud tenni, az a referencia, hogy beengedjék egy programba. Tehát úgy bekerülni, hogy én hiszek, én odaállok, hogy meg tudom csinálni.
Meg kellett pályázni? A Vegát, akkor, vagy önöket keresték meg?
Ez közös ló volt, tehát ilyen szempontból mi is szerettünk volna bekerülni, megint azért, hogy referenciánk legyen. Addig nem volt csak műholdas lehetőségünk. A Vega jelentette az első űrszondát, tehát mindenféleképp hajtottunk arra, hogy bekeveredjünk. És nyilván ez
a 80-as évek második felében, emlékeim szerint, Magyarországon az űrkutatás egy igencsak kiemelt, támogatott hely, tehát nem csak önöknél folynak kutatások, hanem életleni kutatások folynak Kecskeméten, a KFK-iban dolgoznak különböző projekteken, tehát akkoriban...
A Vegában is, hogy a KFK nagyon aktívan részlet.
Nagyon felívelő szakasza a dolognak. Igen, mi lett a Vega után?
Post-Vega hangulat, ha éppen az Apollo hangulatot idézném, tehát egy hirtelen visszaesés. Ott is valahogy az utolsó... Években derült ki az, hogy a költségvetés az jóval magasabb, mint amit elképzeltek. Tehát állami pénzt kellett bepumpálni, hogy be lehessen fejezni. És utána jött a nagy meggyömbülés, na most megkaptatok mindent, ami kellett, hogy eljutottatok a csúcsra, hogy állami díjaktól kezdve minden csodálatos volt, és onnantól kezdve hirtelen, mintha megpattant volna valami, és megállt a rendszer, mert ugye hova tovább? Tehát mi lehetne még nagyobb lépés, és bizony visszalépés következett, mert akkor az állam rájött, hogy már túl sokat adott űrkutatásra, másra kellett a pénz, tehát drasztikusan csökkent a pénz, ennek következtében mi is elkezdtünk leépülni. Tehát ez lett a folytatás, hogy
csökkent... Effektíve el kellett például küldeni embereket? Vagy hát oktatók lettek, demonstrátorok, vagy nem tudom. Tehát mi lett? Tehát a 24 emberből igen, mennyi maradt?
Akkor már érdekes világ volt ez, mert a 80-as években akkor már megnyílt a lehetőség a nyugat fele legális kimenetre is. Tehát jó néhány mérnökünk kiment egyszerre nyugatra. Kint is ragadtak, volt, aki most jött haza, és ott helyezkedtek el, megint nagyon jó referenciával. Hát hogy ne, hát el tudtam mondani, hogy mit készített.
Akkor már a nemzetközi porondon az önök csoportjának
nagyon
neve volt.
Voltunk, nekünk így van pontosan.
Hát és nem keresték meg munkákkal? Persze, hát az európai nagy nyugati projektekhez még nem lehetett
hozzáférni. Nem lehetett hozzáférni, pontosan. Most
a Szovjetunióban meg nem volt pénz.
Most is ugye helyzetben vagyunk, mert ugye most se férünk az ezáltal tagságunk hiány miatt, most se férünk hozzá.
Hát társultagok vagyunk valamennyire. Hát ugye a kislábújunkben van, de hát persze tagok még nem vagyunk. Jött a rendszerváltozás. Mit hozott?
Ilyen szempontból röviden mondhatnám csak rosszat. Tehát drasztikusan csökkent az űrkutatás. Vitatárgyává vált az, hogy vagy Magyarországnak egyáltalán űrkutatás, vagy nem kell.
Köszönöm, legyen szólva, ez a vita a mai napig tart.
Azt akartam mondani, hogy ennek nem lett vége. Tehát most is dúl a vita, hogy vajon egyáltalán szabad-e űrkutatásra költeni, vagy se. Űrkutatás, egy kutatás szó benne van. Én inkább azt szeretem használni, miután mi mérnökök vagyunk, és a környezetünk is, hogy űrtechnológia.
Ez azért fontos, amit mond, mert valamiért az emberek fejében az űrkutatás az még mindig az alapkutatást jelenti legtöbbször. Tehát, hogy állami intézmények valamilyen ilyen ezoterikus dolgot kutatva nagyon-nagyon sok pénzt elköltenek valamire, ami ha sikeres, hát akkor néhány tudós valami érdekes adathoz jut. Miközben hát a világ körülöttünk a világűre támaszkodik. Nincs távközlés, meteorológia, régészet, és ki tudja hány dolog nincs ma már a világűrben folyó és az ott dolgozó műholdak nélkül. Ez egy akkora piacot teremtett, ami hihetetlen módon nő minden évben, dollármilliárdokat költenek el vállalatok is.
Ez
nem sikerült azóta valahogy ennek az oldalvizén valahogy az önök csoportjának munkát, lehetőséget találni?
De hát most ugye az előbb említettük már, hogy bizony minimumban vagyunk a támogatásságot illetően, de most is részben az ESA előtagságunk kapcsán kapunk olyan fejlesztési pénzeket, amik az oktatást szolgálják, és jelenleg is dolgozunk olyan német műholdon, egy környezetvizsgáló műholdon, ahol teljesen ipari jellegű a megbízás. Tehát egy kis közvetítő német céggel dolgozunk alvállalkozóként.
Még mindig tápegységek és kommunikációs berendezések?
Nem, mert belenyúltunk egy kicsit a fizikába is, mert egy plazmafizika mérő műszer is ilyen szempontból a tanulókorra elé került, mert te nem feledd el, hogy mi egyetem vagyunk, tehát már rajtunk mindig kettős nyomás van. Egyszer meg kell csinálni valamit, máshol azt oktatni kell.
Kicsit ugrottunk egy nagyot, de hát azt mondtuk, hogy a 90-es évek végén jött egy nagy hullámvölgy, majd lassan-lassan gondolom, hogy elkezdtek kikapaszkodni. A következő ilyen nagy és hát igazán megfoghatóan fontos program az a Rosetta volt, ugye?
Így van. Amiben megint csak úgy kerültünk bele, hogy elvileg kizárt volt, hogy részt vehessünk, hiszen az akkori játékszabályok szerint, hogy nem voltunk ezáltal, nem kerülhettünk a programba. Itt megint mi segítettek a referenciájunk, tehát tudott volt és publikált, hogy ismert volt, hogy nagyon sok mindent megcsináltunk, és a másrésztől pedig a Rosetta ugyanúgy késett, mint a Vega. Tehát a Rosetta is a fejlesztési fázis rendkívül késett. Tehát
mikor startolt 2004-ben talán?
Így van, igen.
De még mindig repül.
Hogy, de még van hátra 4 évünk, hogy menni, és eddig még jól működik. Tehát a Rosettánál ez volt a szerencsénk, hogy nem volt az ezán belül olyan vállalkozó, aki azokat a részegységeket, amiket mi csináltunk, elvállalta volna olyan rövid határidőre és annyi pénzért, mint mi megcsináltuk. Ez nyitotta meg a kiskaput tulajdonképpen.
És akkor megkeresték önöket, hogy itt van nekünk egy missziónk, nagyon távolra, Szaturnusz, ugye?
Hát nagyon messze, 400 millió kilométert, hogy mennyit fog repülni.
Tehát hogy van. Mi csinálunk egy ilyet, és hát ide bizony kéne valami a sarokba. Mit kértek? Mi volt a feladat?
Igen, itt tovább osztott a feladat, mert a legnagyobb kihívás az a leszálló egység, tehát ami majd bele fog kapaszkodni az üstököste, ennek az összes műszerezettsége, hiszen ez ilyen szempontból a legélesebb, teljesen önkiszolgáló, és erre nem akadt vállalkozó szerencsénkre. Itt megint előjöttünk a klasszikus vonalunkkal, teljes energiaellátás a mi kezünkben, ami most már háromszoros, mert napelem ameddig van, tehát amíg, ha már 400 millió kilométerre elmentünk, hogy nagyon messze megyünk a naptól, akkor jön már részben az energiatárolási probléma, részben belépnek majd a leszállási üstökös terjedési fázisban.
De végig tudják a napelemek biztosítani?
Nem tudják, nagyon
kicsit.
Az átlagfogyasztás, arra kell gondolni, hogy a csúcsfogyasztás, nagyon pikás terve van. Arra kell gondolni, hogy a leszállásnál a legnagyobb az energiafogyasztás. Tehát ezeket a telepeket egyszerűen viszi magával, tárolt kémiai energia formájában, mert egyszerűen olyan távolságból már nem tudna a napból elegendő energiát összeszedni.
Tehát az induláskor is már 2004-ben bepakolták az aksikat, de azoknak még 14 év múlva is energiát kell, mégpedig jó. Van-e műszer, amely a rozettáról időnként jelent, hogy minden rendben van, még benne van az akkumulátorban az energia?
Igen, ezt periódikusan ellenőrzik, és mi is ilyenkor drukkolunk, amikor megkapunk a németektől tipikusan, megkapjuk azokat az adatokat, amik megnyugtatnak bennünket, hogy minden rendben van, és minden működik, és üzemel. Hát utána ugye a pálya maga az is egy ilyen többszörösen gyorsító pálya, valamikor föld közelbe jött, akkor a kamerákat megnézik. De mi ilyen szempontból a legrosszabb helyzetben vagyunk, mert mi ott vagyunk egy kis alműholdként, amelyik várja azt, hogy valamikor kidobja az anyami hold, és elinduljon az üstökös.
Na, de akkor milyen híres lesz?
Reméljük.
Reméljük, nagyon reméljük. Ma alig 4-4,5 percünk maradt, a máról beszéljünk, MASZAT. A MASZAT ugye az a magyar szatellit, tehát a reméljük nem az elmaszatott lehetőségnek a rövidítése lesz. Ez egy tényleg mini szonda, egy köbdeciméter, 10x10 centiméter. Mi fér el ezen?
Ez tulajdonképpen egy amerikai ötlet megvalósítása, ahol a háttérben ismét az egyetemek kerültek elő, és az oktatás. Ugye mérnököket oktatni, vagy akár, ha még kis kísérletre gondolok, akkor akár egy fizikust is, anélkül, hogy megcsinálna valamit, az meglehetősen nehéz. Tehát neki meg kell adni a lehetőséget, hogy tervezze, megépüljön a szerkezete, és lehetőleg olyan körülmények között mérje, hogy majd ez valóságban működik. Na most egyetemekben gondolkozva, hát ki mer gondolkozni nagy műholdban? Nincs pénze, hogy megcsinálja, nincs pénze, hogy startoltassa, nincs pénze arra, hogy üzemeltesse. Tehát elkezdett csökkenni a méret, és végül is egy 10 cm-es kocka maradt az, ami mint egység. És erre fölépül szabályosan egy kis háttéripar, külön speciális tokkal, amiből startoltatják, egy mechanikus rugós szerkezet dobja ki, tehát mintegy segítve az oktatás. Alapvető célkitűzés az volt, hogy az oktatás segítse. Manapság visszafelesült el egy kicsit a dolog, mert rájöttek a profik is, hogy nagyon érdekes kísérleteket meg lehet.
Ezt akartam mondani, hogy a nagyok is a kicsi felé törekednek.
Olcsó, hát a nyomás rajta van mindenkin.
Mi az, amit a diákok találtak ki ebbe?
Azt hiszem,
és mennyire ők viszik ezt,
igen,
a programot?
Tulajdonképpen az alapelv az, hogy lehetőleg minden diák csináljon meg, de hát egy diák nem úgy születik, hogy ő meg tudja csinálni, tehát mögötte kap támogatást, oda jöhet, konzultálhat, segítséget kap, és arra vigyázunk mindig, de ők is nagyon vigyáznak, és nagyon szépen csinálják, hogy maga a konstrukció, amit kialakítanak, az maximálisan egyedi legyen, tehát hogy azt ők csinálták el, szóval, és büszkék rá.
Talán a világűr kutatására még mindig lehet lelkes fiatalokat találni, nem?
Nálunk túlkínálat van, úgy hiszem, tehát meglepően nagy a lelkesedés. Van egy űrtechnológiai tárgyunk, ahol az éves jelentkezés 60-70-80 fő, tehát nagyon sokan érdeklődnek.
Akik papírt kapnak aztán a végén, mit csinálnak vele?
Igen, hát mit csinálhatnak a papírral? Hát,
tehát munkát hol találnak ezek az emberek?
Hát az űrkutatásban Magyarországon azt mondhatnám, hogy nem. Tehát vagy
mennek
más,
külföldre?
Hát a java sajnos elmegy külföldre.
Mennek taxizni?
Hát nem tud mit csinálni, ugye. És akkor mindig az ember szomorú, mert elkezdi ragozni, hogy ugye viszi a tudást a fejében, és viszi a ráköltött tandíjat a zsebében. És valakit nagyon segítünk, mert ahova beáll munkába, ő egy kész embert kap, egy árvafillért nem kellett befektetni. Teljesen kidobjuk a pénzt.
Jó, hát talán azért elindul, talán elindul. Egyszer majd csak leszünk ézatagok, akkor már majd munkát is kaphatunk a különböző magyar vállalkozások.
Természetesen ott is meg kell verekedni.
Persze, persze, de hát legalább a sorompó az nyitva lesz. Miben reménykedik? Maradt egy percünk. Valami jót mondjon a végére. Természetesen, hogy jövőre elmegy egy indiai műholdal, vagy mással a MASZAT.
Így van, hogy annyi munka van benne, 4 év munkája, és nagyon sok diák munkája. Tehát ez az legnagyobb remény. A másik remény természetesen az ez a tagság, mert hát ez borzasztóan kellene. Ez annyira visszaveszi, nem csak kifejezetten a űrkutatás orientált dolgokat, hanem a magas technológiai szintet, hiszen az űrkutatás jelenti a legmagasabb technológiát jelenleg. Tehát ha ez a két dolog meg megtörténik, belátható időben, akkor nagyon fogok örülni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önök az elmúlt fél órában dr. Svint Andrást hallották, aki a Műegyetemen működő űrkutatási csoport vezetője és a MASZAT-1 műhold tímjének vezetője. 40 éve dolgoznak a Műegyetemen, kutatók foglalkoznak űrkutatással, és én remélem, hogy még nagyon sokáig foglalkoznak majd.